Kedves gyülekezet, gyakran hallunk az istentiszteleteken, különösen az utóbbi időben arról, hogy milyen magas szintet kell elérniük az életszentségben azoknak, akik a végidőben elnyerik Isten oltalmát, és végül megállhatnak a dicsőségben visszatérő Krisztus előtt. Számos bibliai kijelentés szól erről, én most csak egyetlen igehelyre hivatkozom, Jelenések könyve 14. fejezetére. Úgy olvassuk itt a 12. versben, így jellemzi azokat, akik majd megállhatnak Jézus eljövetelekor. Itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És ugyanebben a fejezetben a 4. vers pedig így fogalmaz, hogy ezek Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ugye az kétségtelen, hogy már a Jézus visszajövetelét megelőző válságos időben élünk, az úgynevezett vajudási fájdalmak idején, és Jézusnak ez a szava szól hozzánk, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön el az ember fia. Hát ezen a háttéren nagyon könnyen elfog bennünket az aggodalom és a kétség. Én nem egyszer hallottam testvérektől ilyen megszólalást, hogy hát én el se tudom képzelni, hogy én ezt a szintet valaha elérjem. Én ezt olyan reménytelennek érzem, hogy én megüssem ezt a mértéket, hogy Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, és hogy álhatatosan megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, és szenteknek nevezi őket az írás. Találunk azonban a Bibliában egy olyan igét, amely rávilágít arra, hogy mi a legegyszerűbb és legbiztosabb útja annak, hogy a végidő győztes, megszentelt hívő népéhez tartozzunk. Elolvasom ezt az igét. Példabeszédek könyve 23. fejezetéből a 26. verset idézem. Tehát Példabeszédek könyve 23. fejezetéből a 26. verset idézem. Így hangzik. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Sok hasonló tartalmú igét találunk a Bibliában, párhuzamos igéket, de ez az ige kiemelkedik a tömörségével, az egyszerűségével és a különleges megfogalmazással. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Mert mi is a szív? Mit jelent ez a fogalom a Bibliában? Röviden így mondhatjuk, az ember lelki világát a maga teljességében, az embernek a személyiség központját. Erre mondja azt, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Mindig fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy magyar nyelvünkben nem egészen úgy használjuk a szív szót, mint ahogyan a Biblia használja, amit a bibliai fogalom jelent, mert mi leginkább az érzelmeket értjük, amikor átvitt értelemben használjuk a szív szót. Például, amikor azt mondjuk, hogy hallgass a szívedre, a megérzéseidre, az érzéseidre, vagy azt mondjuk valakiről, hogy jó szívű, hogy együttérző, könnyen megindul a szíve valamin, de a Bibliában az ember teljes lelki világát jelöli a szív szó. Ugye például Jézus mondta, a szívből származnak a gonosz gondolatok, tehát a gondolatok is a szívből jönnek, nem egyszerűen az érzések. Vagy azt mondja a 90. Zsoltárban, így fohászkodik a Zsoltáros, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát a bölcsesség is a szívben fejlődik ki. És ekkor jobban megértjük azt is, amit azt a nevezetes ige, Sámuel első könyve, 16. fejezet, 7. verse. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát előtte nyitott könyv a teljes lelki világunk. És külön fölhívném a figyelmet Királyok első könyve 8. fejezetének a 39. versére. Ez Salamonnak a templom szentelési imájában hangzott el, és így mondta, egyedül te ismered az embernek szívét. Ez egyrészt egy biztonság, és jó, ez, ez se sátán, se más ember ilyen tökéletes módon nem ismeri a mi lelki világunkat, de azt mondja, egyedül te ismered az embernek szívét, ő viszont tökéletesen ismeri. A 90. Zsoltárban is van egy ilyen ige, azt mondja a Zsoltáros, elédbe vetetted a mi bűneinket, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Erről az igéről mindig az jut eszembe, hogy Isten minden pillanatban ki tud állítani egy röntgenképet a mi lelki világunkról, mert annyira ismeri. És ezen a háttéren aztán megértjük, hogy miért szól ugyancsak példabeszédek könyvében egy ige így, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye a szívünkben folyik a értelmi, gondolati tevékenységünk, a lelkiismeret ott szól, az érzelmeink ott jelennek meg, és ott hozzuk meg a döntéseket, ott jelennek meg az indítékok, a döntések ott születnek meg. Tehát akkor érthetjük, hogy miért mondja, hogy abból indul ki minden élet, onnét jönnek ki a mi döntéseink, amelyek alakítják a jellemünket és alakítják az életünket. És ha összekapcsoljuk ezt a két példabeszédek könyvéből való igét, tehát ezt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, ezzel a másikkal, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, akkor látjuk, hogy mi az összefüggés köztük. Mintha azt mondaná Isten, minden féltett dolognál jobban meg kell őrizni a szívet, de te nem tudod ezt megtenni magadban. Ezért én szívélyesen kérlek téged, és meghívlak, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És miért nem tudjuk mi a szívünket megőrizni tisztaságban, egészségben? Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a bűneset után az emberi szívet hogy jellemzi a Biblia. Azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné. Vagy Ézsaiás könyvében így olvassuk, minden fej beteg és minden szív erőtlen. Tehát a bűneset utáni állapotában az ember, még ha akarná is, nem tudja úgy megőrizni a szívét tisztaságban, egészségben, ahogyan szükséges lenne. Ezért hangzik Istentől ez a felhívás. Dávid például az egyik zsoltárában így könyörög Istennek, a 41. Zsoltár 5. versét idézem. Uram, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Tehát, mintha, mikor Isten azt mondja, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, mintha azt mondaná, hogy meggyógyítsam, hogy éppé egészségessé, tökéletessé tegyem. És felteszem a kérdést, hogy milyen mértékben tudja Isten meggyógyítani a szívünket, milyen mértékben tudja azt éppé és tökéletessé tenni. Ezzel kapcsolatban Ezékiel könyve 36. fejezetéből idézném az egyébként jól ismert Biblia verset. Ezékiel könyve 36. fejezetében így szól a 26. vers. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. Azt mondja, annyira meg tudja újítani a lelki világunkat, hogy azt mondja, egyenesen új szívet és új lelket adok belétek, kicserélem. Ugye ilyen emberi tudomány nem létezik, ami erre képes lenne, se pedagógia, se pszichológia, semmi, hogy egy embernek a lelki világát, a személyiség központját ennyire pozitívra változtassa, azt mondja, ez új szív, ez új lélek a korábbihoz képest. És ugye, amikor azt mondja, elveszem a kőszívet, akkor mondhatnánk, hogy ez a makacs szív, ez a bűnben megkötözött szív, ami nagyon kemény tud lenni. És azt mondja, adok nektek hús szívet. Az úgy értsük, hogy tanítható szívet, változásra képes szívet, alkalmazkodásra, jóhoz való alkalmazkodásra képes szívet. Tehát Isten ilyen mértékben képes minket belülről, a személyiség központunkban megváltoztatni, ha mi elfogadjuk a hívását, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. De milyen érdekes, hogy így kezdődik, adjad. Ugye ez arra utal, hogy Isten mindig tiszteletben tartja a mi lelki világunkat, mint a saját felség területünket. Némelyek tévesen azt gondolják, hogy ugye ez automatikusan történik, valaki mondjuk hát valamilyen szinten megtért és hívő lett, hát akkor ugye majd az magától jön, hogy a Szentlélek az ő szívébe költözik, és hát nem, itt semmiféle automatizmus nincs. Isten azt mondja, adjad, fiam, a te szívedet nékem, mert ha te ezt nem akarod, ha ezt te nem döntöd el, akkor Isten nem csinál olyat, mint Sátán, hogy megszállja az embert. Ő kihasználja, ha valami rést talál, ha valami lehetőséget talál, akkor képes az ember pszichikumát birtokba venni. Isten ilyet soha nem tesz. Ő azt mondja, ez a te döntésed, ez a te szabadságod. Ugye mennyire jól ismert ez az ige, amikor Isten azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a felhívás is olyan, mint egy zörgetés. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te utaid, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Mintha Isten azt mondja, csak ha te akarod, csak ha te kéred, csak ha te megnyitod az ajtót, én akkor kezdem ezt a gyógyító munkát a szívedben, lelkedben. És ugyanakkor, miközben ez egy ilyen nagyon, nagyon szívélyes megszólítás, hogy fiam, adjad a te szívedet nékem, ugyanakkor óriási dolgot kíván, hatalmas dolgot kíván. Mert hát az embernek ez a legsajátabb és legnagyobb értéke, a saját lelki világa, és azt mondani, hogy a szívedet adjad nekem, ez, hogy mondjam, a legmagasabb igény, vagy a legnagyobb dolog, amit csak mondani lehet. És tudjuk azt, hogy egyedül csak Istennektől fogadhatunk el ilyen igényt, vagy ilyen kérést. Sajnos léteznek olyan emberek, akik nagyon alkalmasak arra, hogy ilyen lelki irányítás alá vonja a másikat, erőszakos lelkűek, szugesszív típusúak. És vannak emberek, akik ilyen engedelmes alanyok ehhez, hogy egy másik ember uralja a személyiségüket, az egyéniségüket, irányítsa őket. De soha embernek így az ember át nem adhatja. Nem tudom, valaki emlékszik-e például, Ellen White írja, ugye hát a házasság az egy nagyon, ha igazi, akkor nagyon szent és nagyon bensőséges kötelék, de mégis olvassuk nála ezt az intelmet, hogy az egyéniségét, az ugyanaz, mint a szívét, a belső emberét, az ő saját felségterületét ne adja át másnak. Nem ruházhatja át a személyes döntéseknek a felelősségét. Tehát amikor Isten ezt mondja, hogy adjad, fiam, a te szívedet néked, a lehető legnagyobb dolgot kéri, és tegyük hozzá, hogy ezt nem is tudja senki megtenni, hogy ennek a hívásnak engedjen, ha nagyon, de nagyon meg nem ismerte az Istent. Mert ennél nagyobb bizalom nincs, mint hogy az ember a szívét átadja. És ezt nem lehet. Csak akkor, hogyha olyan mélyen megismertük az ő igazságát, az ő szeretetét, az ő tökéletes erkölcsi lényét, hogy mi akkor tudjuk ezt megtenni. És felteszem a kérdést, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi már ismerjük az Urat. Olyan könnyen az ember lezárja így magában, hogy hát én már minden lényeges dolgot tudok Istenről, persze, hát én ismerem az Istent. De amikor azt olvassuk az Efézusi levélben, hogy megismerjétek, hogy mi Isten szeretetének a magassága, a mélysége és a szélessége és a hosszúsága. Azt hiszem, ez a megfogalmazás érzékelteti velünk, hogy ez nem olyan dolog, hogy egy lélegzetre megismertük, vagy megtudtunk egy pár alapvető bibliai tanítást, és akkor mi ismerjük az Istent. Tulajdonképpen sajnos a mi életünkben kevés az, hogy igazi nyugalomban, igazi csendben, igazán mélyen gondolkodva olvassuk az írást, hogy megszívleljük ezt a felhívást, hogy törekedjünk megismerni az Urat. Mert ez egy egész életnek a feladata, és ismétlem, ez azzal arányos, hogy mekkora bizalom alakul ki bennünk Isten iránt, hogy képesek vagyunk-e neki odaadni a szívünket, megnyitni a szívünket, nem egy részét, hanem teljesen. Mert az ember hajlamos arra, hogy valamennyit oda beengedi az Isten igéjét, úgy valamilyen szinten, de hogy a te személyiség központodat, a lelki világodat teljes egészében, ez csak az abszolút, teljes bizalom alapján tudja megtenni az ember. De hadd tegyem föl a kérdést egész gyakorlatiasan. Hogyan adhatjuk át a szívünket Istennek? Ez olyan hihetetlen dolognak tűnik, hogy lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Idézném a 19. Zsoltár 15. versét, amelyben egy ilyen mondatot olvasunk. Szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten! Ugye mi hajlamosak vagyunk arra, hogy hát megismertük Istent valamilyen szinten, igazat is adunk neki, szeretnénk is egy kicsit a tanítványai lenni, de nem a gondolataink mélységéig, hanem ugye ez egy olyan jellegzetes hívő magatartás, hogy Isten, tudom, hogy te igaz vagy, nekem is jó lenne igaznak lenni, hát segíts nekem, hogy te segíts nekem, de azért én intézem a dolgaimat, én tudom az én gondolataimat, tudom az én céljaimat. Ez már egy óriási dolog, mikor az ember maga akarja megnyitni a lelki világát Isten előtt, és kimondottan kéri, hogy gondolataim előtted legyenek, ó Isten. Én nem tudom, egyáltalán szoktuk-e megfigyelni, hogy milyen gondolatok rajzanak bennünk. Olyan, az, ahogy az élet pörög, ahogy sodor bennünket az élet, sokszor teljesen kimarad ez. Csak úgy élünk egyik napról a másikra, hozzuk gyorsan a döntéseket, végezzük a dolgunkat, de kevés időt szentelünk annak, hogy figyeljük, hogy belül a lelki világunkban milyen folyamatok zajlanak. És amikor már valaki ezt mondja, hogy szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten, akkor ez azt jelenti, hogy ő be akarja engedni Istent a legpókhálósabb zugába is a lelki világának. És arról is meg van győződve, hogy ha ő csak a saját szemével vizsgálja magát, nem tud kiigazodni saját magán, és főleg bizonyos rejtett dolgokat nem tud felfedezni. A 139. Zsoltár 23. versében is olvasunk egy ilyen igét. Azt mondja Istennek, hogy vizsgálj meg engem, mert te ismersz, és ismerd meg gondolataimat. Szóval, ha csak a saját szemünkkel akarjuk mérlegelni, hogy milyen gondolatok, érzések villóznak bennünk, és ezeket értékelni és mérlegre tenni, ez csak részleges eredmény. De ha azt mondjuk Istennek, hogy ismerd meg gondolataimat, azt mondjuk neki, azt a röntgen képet, amit te látsz az én lelki világomról, azt tedd elém. Ugye? És úgy fejeződik be a 139. Zsoltárban is ez a kérés, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Mert ezt egyedül, ezt sem tudom én megtenni. Vagy idéznék egy másik igét is, hogy lássuk, hogy mit jelent átadni a szívünket Istennek. A gondolatok mélységéig, az érzelmek mélységéig, mindenestől. Jeremiás síralmai 2. fejezetének a 19. versében olvassuk egy ilyen bíztatás. Öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Értjük a hasonlatot? A víznek nincs semmi ellenálló képessége, megbillented a poharat, ömlik ki a víz. És azt mondja, a teljes szívedet öntsd ki, mint a vizet az Úr színe előtt. Tehát nyugodtan lehet Istennek ilyet mondani. Istenem, kétféle érzés van a szívemben. Te is vonzasz, más is vonz. Látok tisztátalanságokat bennem, és kérem tőled, hogy szabadíts meg, de úgy érzem, hogy nem is igazán őszintén akarom. Nem is tudok tulajdonképpen kiigazodni magamon. Azt jelenti, a szívünket kiönteni, mint a vizet az Isten színe előtt, hogy ilyen dolgokat is elmondunk az Istennek. És ezzel tulajdonképpen arra is utaltam, hogy az imádság a legfőbb helye annak, ahol a szívünket át tudjuk adni Istennek. A legkedvezőbb idő, az a csend és nyugalom, ha tényleg becsuktuk magunk mögött az ajtót, és tényleg komolyan vesszük, hogy Isten titkon néz, és hozzá akarunk beszélni. Ugye ez a Jeremiás síralmaiból idézett ige úgy kezdődik, hogy kell fel, riadj éjjel őrjárások kezdetén, és önsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr szín előtt. Mintha azt mondaná, ha máskor nincs nyugalmad, akkor ne sajdáld még az éjszaka idejét sem, mert ez megtérül, hogy valahol olyan igazi csendben, nyugalomban a teljes szívedet önsd ki az Isten előtt. És kérjed őt, hogy a gondolatok mélységéig ő vonja ellenőrzés alá mi lelki világunkat. És ide tartozik az is, hogy az Istentől állandóan tanácsokat kérünk. Még pontosabban így fogalmaznám, hogy a döntéseinket egyeztetjük vele, kikérjük hozzá az ő tanácsát. Most egy kicsit úgy gondolkozzunk magunkról, hát folyton döntenünk kell, hol ebben, hol abban, hol abban, és mi átadjuk a szívünket Istennek. Meggyőződtünk róla, hogy ő soha nem fog visszaélni a szabadságunkkal, annál jobbat nem tudunk kitalálni, mint ahogyan ő vezet minket, és meggyőződtünk róla, hogy saját magunk nem tudunk ezen az egyenes úton járni. Ha ez így van, akkor tulajdonképpen mi mindig, mielőtt egy döntés előtt ugye a szívünkben felsajtunk, Istenem, jónak látod, késztes, igazgass engem. Hogy gondolod te ezt? De mindig megfigyelem, hogy az Ószövetségben sokszor olvasunk ilyet, hogy megkérdezték az Urat. Megkérdezte az Urat. Talán máskor is említettem, hogy mi nagyon keveset kérdezzük az Istent. Mi csak azt kérjük, egy kicsit segíts nekem, de alapvetően megyek a magam feje után. A 81. Zsoltárban van egy olyan megindító rész, úgy felsóhajt a Zsoltáros, hanem éppen Isten sóhajt föl, és azt mondja, ó, ha az én népem hallgatna rám. És azt mondja, de az én népem nem hallgatott rám. És mit tud ilyenkor tenni Isten? Azt mondja, azért ott hagytam őket szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. És akkor úgy fejeződik be a Zsoltár, pedig ha hallgatna rám, ilyen hasonlatot használ, azt mondja, sziklából folyó mézzel itatnálak meg téged. Hát ugye emlékszünk, hogy a pusztai vándorlás idején Isten sziklából fakasztott vizet nekik. Ezt a képet még fokozza. Azt mondja, sziklából folyó mézzel itatnálak meg téged. De itt is itt van megint a szabad választásunk. Ha mi nem adjuk a szívünket Istennek, akkor ő hagy, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint. Ha nem adjuk át a teljes szívünket Istennek, és a döntéseinkhez nem kérjük az ő tanácsát, akkor ő hagy minket, erőszak nála nincs, halványan se, parányi mértékben sem, hogy a magunk tanácsa szerint járjunk, de hogy így mondjam, nem közömbösen hagy minket, hogy na hát, ha így akarod, csináljad, nem, hanem közben szinte felsóhajt Isten, és azt mondja, ó, ha az én népem hallgatnám, mennyire szeretném sziklából folyó mézzel itatni meg őket, hogyha hallgatnának rám, és nem akarnának a maguk tanácsa szerint járni. És hogyha mi tényleg átadjuk a szívünket Istennek, a teljes szívünket, akkor már egyáltalán nem nehéz, akkor már gyönyörűséges és könnyű az, aminek ennek az igének a befejezése, és a te szemeid az én utamat megőrizzék. Ugye ebből is látjuk azt, hogy Isten nem fogja elvenni a szabadságunkat. A döntés felelősségét semmiben nem fogja elvenni tőlünk. Azt mondja, ez a te feladatod, hogy a szemeid az én utaimat megőrizzük. De hogyha Isten vezérel minket, hogyha betölti a Szentlélek által a szívünket, mert tulajdonképpen hogyan veszi át Isten a szívünket, hogyha mi megszívleljük ezt, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, úgy, hogy a Szentlélek a mi szívünkbe költözik. Akkor valósul meg igazán az, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ott van a jótékony sugallataival, azzal a halk szelíd hanggal, amely sose sérti meg a szabadságunkat, de mindig ad nekünk egy indítékot, mindig ad nekünk egy késztetést, mindig ad nekünk egy sugallatot, úgy, ahogy szükségünk van rá. És ha vezérel minket a Szentlélek, mert ott lakik a szívünkbe, akkor egyáltalán nem nehéz engedelmeskedni az Isten parancsolatainak. egyáltalán nem nehéz feladat megőrizni az ő útjait, és nem térni le arról az útról. Ugye ez, hogy így ér véget ez az ige, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, ez olyan, mint egy másik Zsoltár ige, ez a 25. Zsoltár 12. verssel. Azt mondja, ki az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Nem azt mondja, hogy ráteszi arra az útra, ami jó neki, csak megmutatja neki, amelyet neki kell választani, mert azt nem fogja helyette megtenni. De megkérdezem, nagy kiváltság ez? Hát lehet ilyen tanácsadónk, hogy hányszor vagyunk válaszúton, és vívódunk, vergődünk, most ez lenne jó, az lenne jó, és még csak eszünkbe se jut, hogy kiöntsük a szívünket, mint a vizet az Úr szín előtt imádságban, és azt mondjuk, hát Uram, megígérted, hogy ha mi komolyan akarjuk venni a te tanácsot, nem azért kérdezzük, hogy rögtön utána azt mondjuk, hogy jó, szép, hogy ezt mondtad, lehet, hogy igaz, de én arra megyek. Tehát ha mi Isten félelemben kértük, és azt mondtuk, hogy tényleg azért kérdezlek téged, mert arra akarok menni, akkor ő meg fogja mutatni az utat, amelyet válaszunk. Szóval egy isteni tanácsadóról, egy ilyen isteni segítségről lemondani, mekkora balgaság a részünkről. Milyen balgaság, hogy csak vívódunk, vergődünk, és nem tudunk dönteni, és mikor döntöttünk, akkor meg nyugtalankodunk, hogy jól döntöttem, rosszul döntöttem. Holott érhetnénk ezzel a lehetőséggel. Tehát én azért emeltem ki ezt az igét, amit idéztem, hogy megragad engem mindig ennek a bibliai igének az egyszerűsége, a tömörsége, és hogy milyen biztos út ez arra, hogy elérjük az életszentséget. Ahonnét minden élet kiindul, a szívünk, azt mondja, azt ad nekem. Ne ilyesmi segítségeket kérj Istentől, hogy most itt ebben a problémában, vagy itt most segíts magammal megküzdeni, vagy valami, hanem kezdjed a dolgok gyökerénél, adjad a te szívedet nékem, hogy elnyerjük azt, hogy a Szentlélek bennünk lakozhasson és vezéreljen. És még utolsó biztatásként azt is szeretném elmondani, hogy lehet, hogyha elhatározzuk, és azt mondjuk, hát ez tényleg olyan megindító hívás, mint egy jóságos szülő, aki tudja a mi gyengeségünket, tudja a mi erőtlenségünket. Isten ilyen szeretettel szólít, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. És lehet, hogy fölbuzdul bennünk, hogy én ezt szeretném megtenni. De aztán, mikor tényleg akarjuk Istenet a szívünket kiönteni, akkor azt érezzük, hogy hát igen, mondom a számmal, és a szívem egyik felével érzem, de a másik felében meg érzem a nagy ellenállást. Mert ugye azért az ember én középpontú, és ez a legnehezebb, hogy átadja a szívét Istennek. Senki se csüggedjen el. Nyugodtan ezt is el lehet mondani Istennek. Isten, te látod, így fogalmazott valamikor Vörös Sándor a költő, azt mondja, kétféle húzás tépi szívemet. Azt mondjuk, Istenem, te látod, hogy kétféle húzás tépi szívemet, de én kimondom, hogy téged akarlak választani. A döntésemet kimondom, akkor is, hogyha érzem és megvallom neked, hogy kétféle húzás tépi szívemet. Van, ami engem másfelé húz, és én ezt önerőből, a szívemből kiiktatni, eltüntetni nem tudom. Ezért hívlak téged segítségül. Tehát értjük, Istennél ez a döntő a választás. A választás hatalma, a teljes szívünkből való választás, az akarás, az odaszánás, azt nem várja, hogy emellett semmi mellékzönge ne legyen a szívünkbe, mert a saját magunk nem is tudjuk eltüntetni. De ő ezt meg fogja tenni, ha mi azt mondjuk, döntöttem, a te utadat akarom követni, oda akarom adni a szívemet néked, én készen akarok lenni Krisztus eljövetelére. Én semmi szín alatt az üdvösségről lemondani nem akarok. És megértem, hogy ez a legjobb út, ez a legegyszerűbb és legtökéletesebb út. És aztán ezt nem egyszer kell megtennünk. Lehet egy döntő pillanat az életünkben, amikor még önmagunk meg a másfelé húzók érzések ellenére is ezt kimondjuk, és az nagyon értékes és nagyon fontos, de utána ne felejtsük, hogy állandóan döntéseket kell hoznunk, mert az Isten soha erőltetni minket nem fog. Mindig nekünk kell dönteni, hogy hallgatunk az ő szavára, de ha hallgatunk a szavára, akkor ő, ahogyan mondja egy ige, hogy a békesség Istene hamar eltapossa sátánt a lábunk alatt, akkor ő mindenben győzelmet tud adni. Én szívemből kívánom, hogy tényleg a szívünkhöz szóljon ez a hívás Istentől. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében is. Érezzük, hogy ez olyan atyai szeretetteljes hívás nekünk, és kérünk, bocsásd meg, hogy olyan felületesek vagyunk a lelki életünkben. Olyan sokszor csak, bár az értelmi meggyőződésünk megvan, nem engedünk a gondolatunk szintjéig téged, és amíg az érzésvilágunkban is, ott is csak hagyjuk, hogy vergődjünk, vívódjunk, ide-oda csapódjunk, pedig ha átadjuk a szívünket néked, akkor te egyértelműséget, tisztaságot, belső örömet tudsz teremteni a lelki világunkban. Urunk, add, hogy ne sohase lopózzon félelem a szívünkben, hogy vajon mi a te eljöveteledre el tudunk-e készülni, vajon elnyerhetjük-e a te pecsétedet, a te oltalmadat a legkritikusabb időre, hiszen ezt soha nem lehet az önerőnkből elérni, és nem is azt kéred, Istenünk, hanem ezt, hogy a szívünket adjuk néked, és ne csak egyszer. Lehet ez egy döntő lépés egy adott pillanatban, de addurunk, hogy utána mindig ott legyen a mi életünkben az alázat, elismerése annak, hogy önmagunkban mennyire gyengék és tévedőek vagyunk, és nem tudjuk meggyógyítani a szívünket. És add, hogy lelkesítsen bennünket, te, ha egyenesen új szívet tudsz adni nekünk, de minden rosszat ki tudsz cserélni a mi lelki világunkban. Ha mi folyamatosan és ténylegesen átadjuk a mi lelkünkben a gyógyító munkát neked. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és te ismersz mindannyiunkat, akik itt vagyunk. Tényleg egyedül te ismered a szívünket, mégpedig tökéletesen. Ezért alkalmazd, kérünk, ezt az üzenetet mindegyikünkre úgy, ahogy szükségünk van rá, és adj nekünk jó késztetéseket a te szent lelked által, és úgy halljuk mindannyian, mint egy személyes zörgetést a szívünk ajtaján. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és békességeddel, szereteteddel légy velünk az egész napon át. Amen.